Itt van velünk Györfi Éva, coach, erdőfürdő vezető, erdőterápiás szakember, akit a legnagyobb szeretettel köszöntünk itt a Jó reggelt Erdélyben. Isten hozta, Éva!
Jó reggelt, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Bocsánat, hogy ezzel fogjuk kezdeni, de sajnos szükségünk van arra, hogy egy kicsit az erdőfürdőt, mint kifejezést megmagyarázza nekünk. Az az igazság, hogy nem gyakran találkoztunk ezzel a kifejezéssel. Vajon miért?
Meglepő módon nem nagyon van köze a fürdőzéshez, bár nem zárja ki a fürdőzést. Egy kicsit úgy érdemes talán elképzelni, mint amikor az örömben fürdőzünk, vagy napfürdőzünk. Ezekhez a kis kifejezésekhez hasonlítanám így a magyar nyelven. Egyébként maga az erdőfürdő szó az japánból ered. A 80-as években a japán erdészeti ügynökségnek a vezetője, Tomohide Akiyama nevezte így, először azt a relaxációs, erdőben végzett relaxációs programot, amit ma ugye erdőfürdő néven ismerünk. Magyarországon egyébként képzett vezetőkkel, például 2019 óta van jelen ez a szolgáltatás, de úgy tudom, hogy a határon túl is vannak már nagyszerű erdőfürdővezetők.
Mi történik az erdőfürdőzés alatt? Hogyan kell ezt elképzelni?
Az erdőfürdőzésnél hát mindenek előtt megérkezünk, és hát általában csoportba érkezünk, bár erdőterápiás munkában és erdőfürdőzésben is kérhető egyéni alkalom. A megérkezést követően ugye a csoport megismeri egymást, és ezután elindulunk. Meglepő módon nem olyan, mint a túrázás, tehát nem ilyen 500, vagy nem ilyen 15-20 vagy 30 kilométert teszünk meg az erdőben. Nem az a célunk, hogy valahonnan valahova eljussunk, hanem inkább az, hogy ahol vagyunk, ott minél több oldalról, és minél mélyebben megismerjük a bennünket körülvevő élővilágot. Ezért van, hogy egy erdőfürdő séta alatt, ami mondjuk 3 órás, csak 500 métert teszünk meg, és ez alatt a 3 óra alatt, amíg az erdőben tartózkodunk, arra törekszünk, hogy az érzékszerveinken keresztül, illetve egyéb érzékeinken keresztül a lehető legmélyebb kapcsolatot építsük fel a természetvilággal, és úgy tűnik, hogy ez az embernek jót tesz.
Azután néztem, hogy vajon mi minden található a világhálón az erdőfürdőzésről, és egy dokumentumfilmben láttam, hogy például Tokión belül néhány órát is utaznak az emberek azért, hogy egy erdős vidékre érjenek, és ott részt vegyenek egy ilyen vezetett túrán. Tehát néhány óra vezetés szükséges ahhoz, hogy a nagyvárosból tulajdonképpen kiérjenek egy erdősebb részhez. Ezt el sem tudjuk képzelni, az az igazság, főleg itt Erdélyben, hogy olyan sok erdő vesz bennünket körül, nagyon sokan laknak házban, kertjük van. Vajon mi lehet a különbség az e-fajta természettel való kapcsolat, ápolás és a vezetett séta között?
Az ember alapvetően attitűdjénél fogva a természetre úgymond eszközként, erőforrásként tekint. De ugye ez valahol teljesen normális, hogyha megnézzük, akkor az állatvilágban is a róka mondjuk úgy néz az egérre, hogy akkor az kaja, és nem úgy, mint potenciális kapcsolatteremtési felület. De ettől függetlenül azért emberként nekünk választásunk is van, és ez a használó attitűd, amivel a természetben jelen vagyunk, ez vezetett tulajdonképpen ahhoz az ökológiai válsághoz, vagy klímaválsághoz, amiben jelen pillanatban élünk. Az erdőfürdőzések során ugye nem csak az érzéki érzékszerveken keresztüli kapcsolatteremtésre törekszünk, hanem arra is, hogy a megismerésen és az érzelmi kapcsolaton keresztül, a mélyebb megértésen keresztül az ember a természetre tudjon úgy tekinteni, mint élőlények összessége. Olyan élőlények, akik reagálnak, kommunikálnak egymással, és még akár éreznek is. Sőt, olyan élőlényekként, akiknek hálásnak lehet lenni azokért a dolgokért, amiket kapunk tőle. Még azt is mondanám, hogy egy kicsit visszahozzuk ezt a régi indián, vagy a teljesen ősi emberi, hogy nem csak azt látom, hogy ez mondjuk termőföld, ez pedig termény, ez pedig haszonállat, ez nagyon szépen kifejezi ez a szó azt, hogy is nézünk mi a természetvilágra, vagy fakitermelés, ez is egy elég nagyon kemény szó, emberkitermelésről, meg kutyakitermelésről nem szoktunk beszélni, de fakitermelésről, igen. Tehát, hogy ezeket a tárgyasított élőlényeket újra élőlénynek lássuk. Ez a fajta együttérzés egyébként a zöld attitűdök, a környezetvédelmi, ökotudatos attitűdök építésében egy óriási belső motivációk megalapozást jelenthet.
Tehát akkor egyáltalán nem nevetséges, ha az ember kimegy az erdőbe és megsimogat vagy megölel egy fát adott esetben.
Lehet erre cinizmusként nézni egyébként, mondjuk én a faölelgetéssel óvatosan szeretek bánni, mert az utcán sem ölelgetünk meg idegen embereket, tehát nem baj, ebben is van egyfajta kölcsönös beleegyezés, hogy akkor mit fogunk meg, mit szedünk le, és mit hozunk közel magunkhoz. De másik oldalról azt mondom, hogy ha nem cinizmussal tekintünk rá, akkor amikor valaki mondjuk a kutyáját simogatja, vagy megszagol egy virágot, azt nem találjuk nevetségesnek. Ennek a hozzáállásnak lehet egy ilyen kiterjesztése, de az is nagyon fontos, hogy az erdőfürdő során nincsenek ilyen elvárások, hogy ezt valaki megcsinálja, hanem mindenki a maga módján ma jelen, ahogy az számára az adott pillanatban emészthető, elfogadható, vagy ahogy ő normálisnak érzi, mondjuk így.
Vajon mi az, amit hozzátesz egy vezető egy-egy ilyen sétához, erdőfürdőzéshez? Miért van szükség vezetőre?
A csoport vezetési ismereteken túl az erdőfürdő vezetés, mint szakma, az kommunikációs és helyszínismereti és technikai, mármint saját erdőfürdő vezetés technikai ismereteket is megkövetel. A vezetőnek tulajdonképpen az lehet a funkciója, hogy összekovácsolja, összetartja a csapatot, ismeri jól a helyszínt, ahhoz igazítja az erdőfürdő vezetés programját. Itt ugye gyakorlatokkal dolgozunk, amit az adott helyszínre, az adott évszakra, az adott pillanatra szabunk, és segítjük az embereket ugye magának az élővilágnak a megismerésében, ezekkel a kapcsolatteremtésben. És ezen kívül ugye tartja ennek az egész sétának a terét, megosztóköröket vezetünk egyébként az egyes gyakorlatok között, vigyázunk arra, hogy csendesség legyen, ugye a természet nyelv az nem annyira verbális, viszonylag kevés szót hallani az erdőben, ha csak az ember meg nem szólal, ezért aztán csendben zajlik a sétálás szemben mondjuk a túrázással. Tulajdonképpen ezeket a funkciókat látja el, nagyjából egy 3-6 hónapos módszer specifikus képzés alatt elsajátítható szakmáról beszélünk, mert milyen alapvégzettséggel lehet valaki erdőfürdő vezető, hogyha attitűd szinten ez megvan benne, illetve vágyik rá, és úgy tűnik, hogy alkalmas rá, és erdőterápiás szakember pedig ugye segítő alapvégzettséggel lehet valaki nálunk.
És kicsit nagyobb biztonságban érzi magát az ember, aki kimegy a természetbe, hogyha van mellett egy vezető. Gondolok itt most azokra az erdőkre, amelyek bennünket körülvesznek. Beszéltük a hallgatókkal itt korábban, hogy nagy igény lenne rá, hogy időnként kimenjünk sétálni, de hát rengeteg a medve, és bizonyára az erdőfürdőzés nem oly hatékony, ha az ember félelemben tesz meg minden lépést, sőt a csend sem túl alkalmas, hogyha szeretnénk a vadállatokat elkerülni.
Lehetnek olyan védett területek, úgy erdőfürdőzés szempontjából nem környezetileg védett területek, ami kifejezetten erdőfürdőzésre lettek kialakítva, de valóban ott arra felé azért lehet a medve egy probléma. Ilyen esetben én azt javasolnám az erdőfürdő vezetőnek, hogy vadásszal együtt ismerje meg a helyszínét, és ismerje meg azt a mozgás területet, ahol mondjuk a medve nem, vagy csak nagyon ritkán jár. Ugye fontos lehet az is, bár nem biztos, hogy pont a medvénél, hogy milyen időszakban látogatjuk az adott erdőt, milyen évszakban, mennyire aktív, vagy mennyire lehet éhes, vagy mennyire lehet veszélyes egy medve. Úgyhogy ilyenekre érdemes talán odafigyelni, illetve azt azért el kell mondani, hogy bármikor ugye kimegyünk egy medvés erdőbe, ott medve veszély van, és a természetben én azt gondolom, hogy a nyugalom, a megnyugvás mellett, ez egy stressz csökkentő technika, azért mindig ott van egy szorongásunk is, hiszen a természetben mindennapos harc zajlik a túlélésért, egy verseny az életben maradásért, és azt gondolom, hogy a természetnek ezt az aspektusát is érdemes mélyen magunkban megismerni, hogy hogyan harcolok én a hétköznapjaimban a túlélésemért, és hogyan tudok együttműködni a körülöttem lévőkkel. Ez egyébként már egy olyan nagyon izgalmas téma, ahol az erdőfürdő az be tud kerülni akár a vállalati csapatépítő tréningek programjába is innen megfogva.
És ez egyáltalán nem muszáj évszakfüggő legyen, ugye? Tehát nyugodtan ki lehet menni a nedvesebb, esősebb időszakokban is, mert hát az is egyfajta edzés.
Igen, tulajdonképpen az eső is a természetnek a része, meg a szél is. Azért van az a vihar, amiben már nem viszünk ki csoportot, hiszen veszélyes lehet, van az az időjárás. Ettől függetlenül én jó szívvel ajánlom, hogy merjük megismerni az esőt. Gyermekkorunkban nem zavar bennünket, ha vízesek leszünk, az sem, ha sárosak. Simán ugráltunk sárban, pocsolyában, bele is feküdtünk volna. Valahol ez az idegenkedésünk a víztől és a sártól, ez inkább neveltetési kérdés, mert nem akartuk, hogy piszkos legyen a ruhánk, arra tanítottak bennünket. De egyébként az erdőfürdőzésnél teljesen benne van az, hogy egy játékos, akár gyermeki attitűddel kíváncsian legyünk az erdőben, és ez a kíváncsiság kiterjedhet akár a víz vagy a hó esésére is.
Kedves Éva, vajon tudna-e mesélni nekünk egy meghatározó élményről, amit az erdőfürdőzések során tapasztalt, mondjuk egy kiemelkedő élményről, amit csak akkor tapasztal meg az ember?
Az én kedvenc élményeim azok azért alapvetően a biztonsághoz, az erdőben való biztonság és élményéhez és a tájékozódáshoz kapcsolódnak. Ugyan végeztem tájékozódás és túravezetői képzést is, vagy részt vettem benne az erdőfürdő vezető képzésem előtt, azért összességében nekem a legmélyebb biztonságérzetet a tájékozódásban az erdőfürdőzés adta meg. Volt egy olyan eset, amikor egy teljesen idegen erdőben, ugye még Írországban indultam el az erdőfürdő vezető képzésünk utolsó napján egyedül, nekivágtam a hegynek, nyilván a domborzati viszonyok azért sokat segítettek a tájékozódásban, de összességében fogalmam sem volt, hogy hol vagyok, és az egyetlen szándékom az az volt, hogy akkor én most így megyek szabadon az orram után, de szeretném, hogyha időben, azt hiszem talán másfél vagy két óránk volt, másfél-két óra múlva én visszaérkeznék a helyemre, és ez, hogy ez tulajdonképpen meg is történt, ez nekem megadta azt az értést, hogy az erdőben az ösztöneimre, a szándékaimra nyugodtan tájékozódhatok, vagy támaszkodhatok. És a másik ilyen élmény, az tulajdonképpen inkább abból fakad, hogy az erdőben nagyon sok szimbólumot találhatunk, amit mi emberek szimbólumként értelmezünk, és ezen keresztül válaszokat kaphatunk az erdőtől. Ezt egyébként a népdalok csodálatosan végzik, vagy el is mondják, például van egy nagyon szép népdal, az, hol én elmegyek, még a fákes sírnak gyenge ágairól, levelek lehúlnak. Ez egy csodálatos szimbóluma ugye a bánatnak, holott az őszön keresztül, a levél hullnáson keresztül fejezi ki az énekes. Ilyen élményekre tehetünk szert, és ezek nagyon mélyen tudnak nekünk segíteni az értelmeink és a nehézségeink feldolgozásában. Mondhatjuk azt, hogy vigasztaló családunká válik az erdő.
Hogyha most a hallgatók közül kedvet kaptak az erdőfürdőzésre, milyen lehetőségeik vannak, Éva, mondjuk az ön vezetése alatt?
Havonta egyszer vannak nálam erdőfürdő alkalmak, itt Budapesten van, aki gyakrabban végzi, illetve nagyon szívesen megyek vidékre is. Ez ugye egy hosszabb idő, mert nekem kell plusz egy nap legalább, amíg jól megismerem az erdőfürdőzés helyszínét. Én reménykedem benne, hogy hamarosan már ott a határ Debrecen környékén is lesznek erdőfürdővezetők, illetve jelenleg a legközelebbi talán Gyulán és Szentesen van. Ilyenkor a csoportos sétákat nyilvánosan hirdetjük meg, de van olyan lehetőség is, hogy valaki privát erdőfürdőzést kér, sőt, ugye vannak a céges csapatépítő erdőfürdők, természetalapú stress management programok, ezekre is nyugodtan lehet jelentkezni. Egyébként, ha bárki beírja az erdőfürdő szót, azért nagyjából lehet arra számítani, hogy nemzetközi képesítéssel rendelkező hiteles vezetőket találjanak.
Tehát még egyszer, ez nem egy egyszerű erdei séta, hanem gyakorlatilag egyé válni az erdővel, ezt jelenti.
Így van, egy érzékeket is bevonó relaxációs kapcsolatteremtő technika, egyé válni az erdővel. Nagyon szép rá Bartók kantát a profánájának a vége, hogy az ő szarvuk az ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe, karcsú testük gúnyában nem járhat, csak járhat az lombok közt, száj, lábuk nem lép tűzszáj hamujába, csak puha avarba is. Szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból. Nagyjából azt mondanám, hogy ilyesmi lehet az erdőfürdőzés is.
Vissza a gyökerekhez. Drága Éva, nagyon szépen köszönjük Önnek, hogy itt volt ma velünk, és egy kicsit beavatott minket is az erdőfürdőzés világába. Györfi Éva coach és erdőfürdővezető, erdőterápiás szakember. Bízunk benne, hogy még beszélgetünk itt a Jó reggelt Erdélyben. Minden jót kívánunk!
Minden jót! Köszönöm!